Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a Sportsaurus legújabb epizódjában, ami az elmúlt részekhez csatlakozva, az elmúlt részekben megindított sorozatot folytatja, és egy új sportágat térképez föl a taktika és a stratégia szempontjai mentén. Ugye az motiválja ezt a mini sorozatot a Sportsauruson belül, azon túl, hogy így talán részletesebb képet kaphatunk az adott sportról, hogy megnézzük, hogy ez az elemző, analitikus szempont milyen viszonyban van a sport, mint szórakoztatóipari gépezettel, és nekem az a benyomásom az elmúlt beszélgetések alapján, hogy inkább feszültségben van vele, vagy ellentart ennek a szórakoztatóipari jellegnek, már amennyiben a közvetítések mindig az aktuális jelenbeli szenzációkra irányítják a figyelmet. Itt a sport taktikák kapcsán meg folyamatosan történeti kérdésekbe ütközünk. Talán nem is lehet egy-egy sportág történetéről beszélni, anélkül, hogy a játékrendszerekben megfigyelt változásokról beszélnénk. Másrészt meg sokszor ez az elemzői szempont olyan dolgokat hoz képbe, ami nem látszik annyira, amikor a sportot nézzük. Itt a foci kapcsán beszéltünk erről az előző részben, mármint az európai foci kapcsán, hogy általában a taktikai megoldások meg a játékrendszerek nem olyan látványosak a 90 perc ahogy eltelik egy meccs, és persze egy-egy közhelyé kövült ilyen taktikai meglátást azt így bekebelez a közvetítés is, meg a sportról való beszéd, hétköznapi beszéd, de azok a ábrák, mélyebb elemzések, akár adat alapú elemzések, amikről beszéltünk, azok mintha nem tudnának úgy szervesülni abba a szórakoztató ipari tapasztalatba, amit a korábbi részekben az elemzéseink központjába állítottunk. A mai adásban pedig egy új területre merészkedünk, talán arra a sportágra, ami maga a taktika, ami kiköszöböl minden más tényezőt, legalábbis az emberi test esetlegességeit, esetlenségeit, és ez nem más, mint a sakk. És ebben a vállalkozásban itt van velem szokásos műsorvezető társaim, Gelencsér Gábor, Pál Terenc.
Hello, sziasztok!
Sípos Balázs.
Hello!
És a Sportsaurus történetében először egy vendéget is köszönhetünk, Bartók Imre írót. Szervusz, szia!
Sziasztok, nagyon köszi a meghívást!
Aki az irodalmi munkássága mellett sakk rajongó, sakk tudó, sakk követő hírében állsz, ugye, aki mondjuk olvasta a Jerikó épült, mondjuk így önéletrajzi elemekben gazdag regényedet, ott is sok történet darabka van a sakkozásról, sőt, ott is már megemlítesz olyan neveket, játékrendszereket, ami arra enged következtetni, hogy azért mélyen benne vagy az ügyben, és erre is irányulna az első kérdésem, hogy hogyan lesz az ember sakkszerető, vagy akár sakkrajongó. Az esetedben ez hogy történt?
Oké, hát először is azt azért el kell mondanom, hogy legfeljebb lelkes amatőr rajongó vagyok, tehát nem vagyok sem szakértő, sem természetesen profi játékos. És hogy hogyan történt? Hát túl azon, hogy gyerekkoromban megtanultam a szabályokat, és úgy sakkozgattunk néha napján, erről biztosan azért a többségünknek vannak emlékei. Valamikor olyan 12 éves korom körül emlékszem, hogy egy esős délutánon kezembe került talán a Népszabadság, aminek volt még akkor sok melléklet, vagy valamilyen újság, amiben volt egy Benkő Pál játszma, és valahogy volt ott nálam, vagy az a helyen, ahol voltam, egy kis zsebsak, és akkor azt így ki tudtam rakni, és ez teljesen elvarázsolt, ugye ez egy teljesen más szint volt, mint amit addig valaha gondoltam, sejtettem, gyanítottam erről a játékról, némi kommentár is volt hozzá az újságban, és ez teljesen lenyűgözött, hogy valójában itt milyen mélységei vannak ennek a dolgnak, erről addig ugye nem is hallottam. Erre így emlékszem egy ilyen erős első élményként, amikor ez először igazán elvarázsolt. aztán valahogy gyorsan követték egymást az események, beszereztem egy-két sakkönyvet, emlékszem, hogy egyszer az egyik például a Polgár László egy nagyon hasznos könyve volt, egy szószöveg nem volt benne, egy nagyon vaskos, ilyen telefonkönyvméretű, csak feladványok, tematikusan témákra osztva, tehát taktikai feladványok, diagramokkal és a könyv végén a megoldásokkal, változatokkal, de minden dumálás nélkül. Az is nagyon-nagyon élveztem, nagyon sokat forgattam. Aztán, ami most kicsit a már a dolog történeti része felé mutat, nem emlékszem sajnos a könyv szerzőjére, de ez egy magyar, azt hiszem egy magyar könyv volt, a sok világbajnokok rövid, illetve világbajnokságok rövid története, és minden világbajnokról két-három játszma, egy-két sztori, és az is egy ilyen nagyon jó hangulatú, szórakoztatóan anekdotákban gazdag, és sok szempontból is érdekes, hát a leghíresebb játszmáikból válogatva egy jó kis könyv volt. De hogy lekerekítsem a dolgot, az én saját sakkozásom, amikor belekóstoltam a versenyzésbe, tehát így felpörgött ez nálam, és azt nagy szerencsének érzem, hogy elég hamar, tehát konkrétan két verseny után rájöttem, hogy igazából ez a fokú stressz, ez a magány, ez a rendkívül nyomasztó reménytelenség, ami egy órákon át tartó játszmalat elfogja az embert, hogy ez nem. Tehát ezt azóta is úgy érzem, hogy ez csak annak való, aki nagyon eltökélt ebben a dologban, nagyon nagy győzni akarás van benne, és nagyon szenvedélyesen szereti ezt a játékot. De egyébként ez a klasszikusak, tehát ugye nagyon nem mindegy, hogy erről a több órás dologról beszélünk, vagy ez az internetes snellezés, ami most az egész világon nagyon elterjedt, és az nyilván sokkal kevésbé stresszes, mert darálod egymás után. De ez a klasszikus sakk, ez azért egy nagyon, nagyon megterhelő és nehéz műfaj. Tehát én erről így lefordultam, úgy érzem, hogy szerencsére, és azóta tényleg csak így inkább ilyen lelkes rajongóként követem a sakkvilág eseményeit.
Még egy pillanatra a mediatizálódásodra visszakérdezve, vagy visszatérve, hogy van az, hogy az ember megtanulja olvasni ezeket a játszmákat? Miért volt ilyen evidens, hogy a kezedbe kerülő játszmát már el tudtad olvasni, és ki tudtad rakni, és hogy utána ez a telefonkönyv méretű feladványgyűjtemény, ez nem elrémisztett, hanem már olyan volt számodra is, mint egy folyószöveg, mint hogyha rendes emberi nyelven lett volna írva?
Hát a dolog nyelve, az annotáció az végtelenül egyszerű, ugye csak pár betűről van szó, a figurák kezdőbetűiről, és a saktábla mezőiről. Ez gyakorlatilag, tehát ezt valószínűleg jó esélye az is értelmezni tudja, aki egyébként előtte még nem látott ilyet. Azt hiszem, most nem emlékszem konkrétan erre a pillanatra, de hogy velem is így lehetett.
Tehát ez semmilyen kihívást nem jelentett, hogy megtanuld olvasni rögtön. Épp úgy nem emlékszel rá, mint hogy az ember arra sem emlékszik, hogy mikor tanult meg folyószöveget, prózaszöveget olvasni, mert nincs egy ilyen most pillanat, vagy nem, igazából egyszer csak rájössz, hogy ez így megy, és...
Igen, de maga ez a nyelv, ez tényleg nagyon, nagyon egyszerű. Tehát ha láttál ilyet, akkor tudod, mire gondolok.
És a szépségét is értékeli az ember, mert annyira fiatal, bár a sakk prodigyhez képest igazából nem is annyira fiatal korban, amikor te ezt a 12 éves kori élményt begyűjtötted. Tudtad már azt, ugye ez egy örök kérdés, hogy van-e szépsége, a művészeti széphez hasonló esztétikai értéke egy-egy sakkjátszmának, vagy inkább olyan, mint egy találós kérdés, vagy inkább, mint egy matematikai formula, vagy inkább, mint egy zeneszerzemény. Talán ezek a leggyakoribban fölmerülő metaforák, vagy hasonlítottak a te esetedben, hogy volt, melyikhez hasonlított inkább?
Ezt nehéz megmondani, hogy igen, ezek jó példák, amiket mondtál. Ezen belül nehezen tudnám elhelyezni, de az biztos, hogy volt, volt esztétikai aspektusa a dolgnak, sőt megkockáztatom, hogy elsősorban esztétikai élmény volt, hiszen hogy sok szempontból mi történt abban a játszmában, azt valószínűleg nagyon kevéssé értettem. Tehát mondjuk, erről van egy homályos emlékem, hogy a futó királyszárnyra játszás, tehát világosnál, hogy gyalog G3 és futó G2, hogy beállítani a nagy átlóra a futót. Ez elég sok megnyitásban előjön, mint világosnál sötétnél is, elsősorban a királyszárnyon. De ez például valami olyasmi volt, amit addig nem láttam, és valahogy eszembe se jutott volna, és ez úgy megmaradt, milyen érdekes ez az alakzat. Úgyhogy igen, abszolút van esztétikája, de hogy aztán ez, igen, hogy milyen értelemben, mint amiket mondtál, hogy ez a igen, ez valóban örök vita, hogy ez most matematika, vagy művészet, vagy sport, vagy mindez együtt, vagy valamelyik jobban, vagy inkább. Nincs erre kész válaszom, és valószínűleg erre senkinek sincs kész válasza. Ki így áll hozzá, ki úgy inkább.
Én még csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi szoktunk beszélni arról, hogy kik voltak azok a nagy karakterek, nagy figurái a sporttörténelemnek, akik igazán megfogtak minket. Neked a sakkozók között van olyan, akire így emlékszel, hogy volt valami olyan játszma, vagy olyan esemény, ahol így igazán fölfigyeltél rá, hogy azt a mindenit, ez egy különleges valaki.
Persze, abszolút volt. Hát nem tudok erre igazán eredeti választ adni, mert nekem is valószínűleg az, aki sokaknak, tehát Fischer, mint minden idők egyik legnagyobbja, és mellette még talán a legnagyobb személyes kedvencem, de hát szintén nem egy ismeretlen figura, hiszen világbajnok volt Mihály Tál, a rigai varázsló, aki a nagyon látványos kockázat kereső áldozatokkal teli játszmáiról híres. És aki egyébként még így alkatilag is ezt a bohém, hát persze a Fischer is egyfajta őrült figura volt, de igen, Tál mondjuk másod, de Mihály Tálról vannak ezek a fotók, hogy dohányfüstben, szinte láthatatlanul, dohányfüstbe burkolózva, csapzott hajjal, alkoholgőzös tekintettel ül a tábla fölött, ugye régi szép idők simán lehetett dohányozni a versenyteremben. Tehát ők biztosan, és akiket így jelen időben követtem, tehát én pont akkor voltam így fiatalon a legaktívabb, vagy akkor érdekelt a legjobban, amikor volt azért néhány nagyon nagy pillanat, meg nagy rivalizálás. Kasparov éppen kezdett túl lenni a csúcsán, de például majdnem élőben láttam, tehát lehet, hogy nem online, ez így az internet hajnal 99, azt hiszem. Tehát magát a mérkőzés nem élőben, de mondjuk másnap láttam a Kasparov-Topalov elleni örökzöldje, amit minden idők a 20. század egyik legnagyobb partiának tekintenek, és ez tényleg egy, úgy láttad, és azt érezted, hogy ejha, ez itt zajlik a történelem előtted.
És ez mit jelent, hogy láttad? Azért is kérdezem, mert ez nagyon különleges nekem, hogy újság mellékletben van egy partitúra, vagy hát egy ilyen lejegyzés közölve, és nem magát a meccset nézi az ember, hanem csak annak egy kivonatát, amit aztán viszont ő maga újra játszik. Tehát ez a típusú találkozás a meccsek, ez a közvetítésnek egy ilyen nagyon sajátos formája. És hogy azon gondolkoztam, hogy ugye ezek eltűntek, tehát ma már nem csak, hogy ilyen rovatok nincsenek, hanem lassan újságok sem, de nem tudom, hogy ez az interneten hogyan találkozhatunk ilyen meccsekkel manapság, vagy most ezt mondtad, hogy ezt a meccset ezt te láttad, hogy ez azt jelenti, hogy konkrétan néztél egy közvetítést erről, vagy ennek is élő ilyen
leíratát,
Inkább a leírat, tehát valószínűleg már akkor voltak közvetítések, de ugye ez 2020 óta pörgött föl, tehát a sakk, a kultúránk és a sportkultúránk azon kevés szereplője, amire rendkívül áldásos hatást gyakorolt a Covid és a karantén és a satöbbi, tehát ugye hirtelen az emberek az otthonaikba szorulva így felfedezték maguknak, vagy újra felfedezték az internetes sakkozást. Egyrészt maguk ezek a platformok is nagyon felpörögtek, másrészt a profi sakk a versenytermekből kiszorulva pár hét vagy hónap után rájöttek, hogy jó, hát végül is akkor megrendezhetjük ezeket a versenyeket online. És ezek elég jól sikerültek, tehát nagyon-nagyon nagy közösséget bevonzottak ugyanúgy. És egy kicsit abba az irányba is elmozdult ezzel a dolog, hogy az idő limit lejjebb menjen. Tehát ugye mindig is voltak rapid versenyek, de most így egyre inkább ebbe az irányba tolódott el, hogy ugye aki ezt neten követni akarja, az inkább egy 50 percig nézés, nem 6 órán át.
Hát igen, ez az amúgy is, ez az internetes logika. Igen. Sorcoknak a világa.
Hát meg manapság ez más sportban is felmerül, a focinál állandóan fölmerülgeti, a 90 perc, ez kezd hosszú lenni, a sakkban ezt egyszerű volt átvenni erre.
Plusz vannak a streamerek, én mondjuk nem követek egy ilyen sakk streamert se, de hogy néhány komolyabb sakkozó azzal keresi a kenyerét, hogy ő maga online játszik, és videón, ugye, mint egy ilyen videójáték streamer gyakorlatilag kommentálja. A Hikaru Nakamura, ennek az elitből ő a nagy sztárja. De a Kárzentől ugye ő most hivatalosan már nem világbajnok, majd erről beszélhetünk, hogy ez miért alakult így, de ő jelenleg még mindig a világ legerősebb sakkozója, ez talán kijelenthető.
Igen, azt hiszem, pont a Nakamura mondta róla, hogy hiába nem ő a világbajnok, az fel sem merül, hogy ne ő lenne a legjobb.
Igen. Ő talán nem ezt a hivatásos streamerkedést csinálta, meg hát miért is csinálta volna, de voltak róla is videók, ahogy a haverjaival egy ilyen sörözős, piálós buli közben játszanak, és akkor ugye egymás kezéből kikapva az egeret így lépegetnek, és hülyéskednek közben. Amúgy nagymesterek ellen szintén a neten, mondjuk ezek igen vicces dolgok.
Ahogy én készültem erre az adásra, nagyon sok a Covid előtt született cikkben is találkoztam már azzal, hogy valamilyen forradalmi változás előtt áll ez a sport. Egyáltalán nem elvitatva annak a jelentőségét, amit Imre mondtál. Az derül ki ilyen 2015-16-18-as cikkekből, hogy egyrészt az internet miatt, másrészt az AI miatt, úgy benne volt a levegőben, hogy valamiképpen gyökeresen át fog alakulni ez az egész játék, vagy a társadalmi helye, vagy az, ahogyan rátekintenek, egészen a stratégiáig menően. Ugye szinte minden adásban ide lyukadunk ki, hogy bármilyen sporttal foglalkozunk, éppen ott detektálni vélünk valamilyen forradalmi átalakulást az elmúlt 15-20 évben. Ezt csak úgy mosolyogva regisztráltam magamban, hogy lám-lám, hát akkor itt megint ez a helyzet. Aztán hát arra jöttem rá, hogy itt tulajdonképpen a játéknak a logikájából következik, hogy ahogyan a Covid, ahogy mondtad, a sakkra volt a legjótékonyabb hatással. A sportok közül, vagy ez azon kevés sportok egyike volt, amire a Covid valóban jótékony hatással lehetett. Úgy az AI is talán itt avatkozik közbe a legnyilvánvalóbban, vagy a legerőteljesebben. Az AI, illetve azok a statisztikai adatbázisok, azok a hatalmas adatbázisok, amiknek a látvány sportokat illető befolyásáról beszélgettünk az előző adásokban, ahol ez sokkal áttételesebb, itt valahogy sokkal direktebbnek, sokkal közvetlenebbnek látszik ez a befolyásolása. Konkrétan arra gondolok, hogy fölmerült ez a fölvezetésben ez a történelmi szempont, hogy mennyire közvetíthetőek egyáltalán azok a stratégiai mozzanatok, finom mechanikák, amiket szemmel igazából nem lehet látni a játék hevében. Úgy nyilván a sakk játszma közben is csak egy nagyon éles szemű megfigyelő, egy szakember képes kivenni azokat a mintázatokat, történelmi paterneket, amelyek egy-egy játszmát belekötnek a sakk történelembe. ismétlik és egyben megújítják minden nagy meccsen a meglévő lépéseknek a lehetséges repertoárját. De hogy mégis itt állandóan arról olvasni, hogy egy sakkozónak a tréningje és egy-egy meccsre való fölkészülése az sokkal intenzívebben merít a játéknak a történelméből, vagy az aktuális ellenfél játékmódjának a történetéből. Tehát egy sokkal nagyobb sakk adatbázist mozgat meg egy-egy játékos is akkor, amikor fölkészül, vagy ez valahogy egy sokkal elemibb része a készülésnek, mint egy futballista vagy egy kosárlabdázó esetében, akik nem pörgetnek vissza történelmi játékokat, vagy nem hordozzák a fejükben a játéknak a történelmét, egy ilyen katalógusszerűen, míg itt a sakkozóknál inkább ez az embernek a benyomása. És azt gondolom, vagy erre ezen spekulálgattam, hogy ezért olyan nyilvánvaló, hogy itt a sakkban lesz óriási impaktja annak, hogy ezek az internetes adatbázisok és maga az AI is, az potenciálisan alkalmas arra, hogy az összes valaha volt meccset magában rögzítse, és előhívja ebből a hatalmas adatbázisból egy-egy játszma, konkrét játszma során vagy kapcsán az éppen leginkább odaillőt, és annak alapján megtalálja a helyes választ, vagy a győztes stratégiát. Nagyon sokat beszéltem most, javítsd ki, hogy mi az, amit teljesen félreértek, vagy kapcsolódja ahhoz, ami szerinted is releváns.
Szerintem semmit nem értesz félre, csak igen, nagyon sok mindent érintettünk, tehát most ez az egész AI, meg programok, robotok, stb., szerintem itt a sakk kapcsán most egyfajta második digitális forradalmat látunk. Ez a történet egyszer már lejátszódott, amikor a programok legyőzték az embert. Konkrétan, ha jól emlékszem, 1991-ben volt a Deep Blue Kasparov meccs, ami ugye ennek egy szimbolikus állomása, és utána még volt az azt követő pár évben még egy-két hevenyészet kísérlet. Kramniknak is volt egy ilyen meccse, ő is elvesztette, az egyikben egy egylépéses mattot nézett be a végén egy ellenállásban. És azt ezt teljesen elengedték, hogy ez most már reménytelen, de ez már ugye több mint 25 éve volt, tehát azóta ez már végképp reménytelen. Ugye ez a dolog, hogy a gép erősebb, mint az ember, mert ugye ez volt az egyik, nem tudom, félelem vagy aggodalom, és ezen már túl vagyunk. De van ehhez kapcsolódóan, és akkor ez talán ebbe az irányba mutatott az is, amit te mondtál, van talán egy másik aggodalom, hogy a gép egy ponton megfejti a játékot. Hogy egyszerűen nem tudunk már úgy sakkozni, hogyha tudjuk, hogy nem tudom, hogy az E4, hogy igazából az első lépésben E4-et kéne játszani, mert a D4 az nem tudom, döntetlen, a szicili védelem az kuka, a francia védelem, értetted, hogy ezt egyszer csak tudni lehet, akkor egy kicsit...
Akkor a művészet felől inkább a matematizálható oldalra kerül az eredeti kérdés, amit Balázs föltett, hogy...
Hát ez a megfejteni a játékot, ennek van egy Wikipedia szócikke is, nem túl hosszú egyébként, Solving the Game, ami két ilyen kifutását, van egy erős változata ennek a teóriának, és egy gyenge változata. Az erős változat azt mondja, hogy hát hogyha megfelelő időt adunk egy megfelelően nagy teljesítményű számítógépnek, és itt nagyon sok időről és nagyon sok energiáról van szó, már Claude Shannon is gondolkozott ezen 70 évvel korábban, az informatika elméletnek az atya, és gyártott is erre egy törvényt, és egy hatalmas számot adott meg, hogy hány variációt kell végigszámolni a számítógépnek ahhoz, hogy megfejtse a játékot, amit itt azt jelenteni, hogyha jól értem, hogy megtalálni azt a tökéletes lépéssorozatot, ami ellen semmilyen stratégiával nem lehet nyerni. Tehát, hogy bármit játszik a másik, az nem fogja tudni ütni azt a tökéletes játszmát. De a gyengébb változat az csak azt mondja, hogy a számítógép ki tudja 100%-os pontossággal számolni majd, hogyha a birtokában lesz ez az algoritmus, azt, hogy bizonyos felállásoknak az esetén mi lesz a végeredmény.
Igen, egyébként ez már bizonyos értelemben eljutottunk idáig, tehát ha nem is, ugye nyilván a kezdőállás a legkomplexebb. de azok a végjátékok, amelyekben nem tudom, 5 vagy 6 figura van, azok talán 5, tehát van már olyan adatbázis, ahol az összes 5 figurás végjátékot megfejtették. Tehát, hogyha most itt bármit kiraksz...
Itt mit jelent az 5 figurás?
Hogy abban a királyt is beleszámoljuk. Most ezt nem tudom egész pontosan, hogy van, de vannak ilyen adatbázisok. Tehát csak olvastam olyan játszmaelemzést, ahol a kommentátor ott bepöttyintette egy ponton, hogy hát igen, igazából itt a gép szerint itt már 87 lépésben világos nyer. Ha vezérelhetett lép, de ha E8-at, az sajnos csak döntetlen.
Ahogy te is leírtad a egy-egy ilyen nagy csak játékost, a nagy füstbe burkolózó, ilyen hosszú hajú, zilált kinézetű embereket, ugye nagyon sokszor a zsenit társítjuk a nagy csakjátékoshoz, sőt, még a talán van egy olyan elképzelés is, hogy aki sakkozik, az egy nagyon okos ember, intelligensebb, mint aki nem érti ezt a játékot. És ugye ehhez képest meg itt arról van szó ebből a algoritmizálható szempontból, hogy itt nem ilyen zseniális megérzések, meg vele született intelligenciáról van szó, hanem kombinatorikáról, arról, hogy mely lépések milyen következményeket vonnak maguk után, és ezeket hogyan tudja elrendezni az ember, amiben talán a legjobb a, vagy nem véletlen, hogy ez jól számítógépesíthető, ez jól algoritmizálható, hiszen a gép erre kifejezetten alkalmas. Itt találtam egy ilyen idézetet, Alexander Kotov nagymester írta a Think Like a Grandmaster könyvében, hogy...
Az egy remek klasszikus, szintén egy ős élményem.
Na, hogy ő írja le ezt, hogy igazából a sok játszmában a játékos egy ilyen döntési fák vannak a fejében, ahol el kell döntenie, hogy vagy át kell rágnia magát egy ilyen fán, hogyha ez a lépés történik, annak milyen következménye vannak, és annak milyen következményei, és így tovább. És hogy azt hangsúlyozza itt ő, hogy az ember akkor hibázik általában, amikor vagy nem szisztematikusan egyszerre egy opciót gondol végig, hanem egyszerre többet próbál átgondolni és összezavarodik, vagy úgy érzi, hogy kifut az időből, és hirtelen egy olyat választ, amit még át se gondolt, mert a többi az zsákutcához vezetett. Tehát, hogy inkább egy ilyen pszichológiai gátja van annak, hogy szépen a döntési fán szisztematikusan menjen végig a sakkozó. És hogy ez meg az algoritmus, meg ugye ebben jó, hogy ne zavarodjon össze, meg ne érezze a nyomást az, hogy úristen, már végignéztem 4 opciót, és egyik rosszabb, mint a másik, akkor gyorsan lépek valami 5. vagy 6. De hogy ez a fajta a így analitikus gondolkodás, ez nekem jóval messzebb van attól a zseni képzettől, amit a sakkozóhoz a populáris kultúra, vagy így a mindennapok társít.
Igen, de ugye pont ezért izgalmas a dolog, mert a zsenik azok, akik ki tudnak valahogy törni ezekből a keretekből. Aha. Aki valami olyasmit tud villantani, és mondjuk a tál tényleg ilyen volt, aki olyan áldozatokkal állt elő, egyszerűen olyat lépett, ami egyébként profi szinten nem jellemző, hogy vannak olyan lépések a táblán, ami eszedbe se jut, vagy az ellenfélnek eszébe se jut, de ő valahogy úgy ki tudta élezni a dolgot, hogy ezt sokszor meg tudta csinálni. Tehát igen, a sakk nagyon nagy mértékben azért egy mechanikus dolog. Ugye az alap sok alapja az gyakorlatilag a mintafelismerés. Tehát, hogy már ismert mintákat kell beazonosítani, és azok alapján cselekedni. Tehát a nem tudom, a folytott mat, amikor a vezér, huszár és kettős sakot adsz, felfedett sakot, és feláldozod a vezéred, és a huszárral folytott matot adsz, aki ezt először látja, az le van nyűgözve, hogy ilyesmi létezik, és ha aztán egyszer élőben, játszmában meg tudod csinálni, akkor nagyon büszke vagy magadra, de amikor már ezt ezerszer látod, akkor már annyira nem nagy dolog, lehet, hogy először valakinek meg kell mutatnia, mert neked nem jutna egyedül ez eszedbe, de amikor már tudod, hogy miről van szó, akkor akkor természetesen megy. Tehát így tanulunk megjátszani, úgyhogy ezeket gyakoroljuk nagyon nagy mennyiségben. És aztán itt válik érdekessé a dolog, hogy ki az, aki mégis valami pluszt bele tud vinni ebbe a dologba, aki nem csak végtelenül lecsiszolt, és szinte tökéletesen, tehát hiba nélkül játsza a már ismert megnyitásokat. Ugye még a másik, amiről nem beszélünk, hogy a megnyitások, tehát ez kicsit a sakknak a problémája is, hogy az elmélet, ugye most már akkora az elmélet, és ezt az elméletet szintén feldúsítja, vagy még masszívabbá teszi az AI, illetve a programok, amelyek ugye a legjobbak segítségére vannak abban, hogy igazolják vagy cáfolják az ötleteiket, a megnyitás elméleti ötleteiket. Tehát, hogy a sok, nem szerencsés része a játéknak, hogy nagyon sokszor elméleti szinten dől el. Tehát lemegy egy játszma, úgyhogy a 25. lépésig a fejből játszanak, tehát nem gondolkozik semmit. És már egy iszonyú komplex állásban vannak, amikor az egyik, hát egy ponttal elérik azt a pontot, hogy muszáj valamit gondolkozniuk.
De miért nem tudják kiprovokálni egymásból, hogy gondolkozzanak? Ahogy gondolkozzon hát a másik?
Hát próbálják, hát ez talán sokszor egy ilyen pszichológiai játszma is, és amit te érintettél, hogy ugye foglalkoznak azzal is, hogy a másik miket játszott korábban, tehát persze ez a legélesebb ugye egy világbajnoki páros mérkőzésen. A Carson egyébként azért nem világbajnok már, mert ő azt mondta, hogy neki ez most már nincs kedve. Ez fél év az életéből, vagy még több, hogy csak erre készüljön, csak egyetlen emberre, és ez egy annyira megterhelő, és igazából egy olyan fajta készülés, amiből ő egyébként ezen túl nem profitál, hogy ez már neki nincs kedve.
Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy ebben a Magnus című dokumentumfilmben, amit nem tudom, 23 éves koráig forgattak, vagy ott fejeződik be, 2016-ban jött ki a film, az Anand elleni készülését mutatják be, ahol az Anand úgy van ábrázolva, mint valaki, aki kizárólag a játéknak a történelmét tanulmányozza, és a fejében hord több ezer meccset, és fantasztikus gárda segíti őt a fölkészülésben, és a számítógép az AI nyújtotta lehetőségekre kezdetektől nagyban támaszkodik. És aztán ugyanaz a narratíva tért vissza, és ez egy picit kapcsolódik ahhoz, amit a Bobo mondott. Most a Carson olasz-amerikai...
Caruana.
Igen, Caruana? Ellenfelével kapcsolatban, aki szintén egy ilyen nagyon megfontolt, nagyon erősen a fölkészülésre és a begyakorolt vagy mechanizált, nyilván óriási archívumból merítő lépésekre fókuszált. És mind a kettőkkel szemben a Carson, tehát Anandal szemben 2013-ban, és ezzel az olasz-amerikai sráccal szemben 2023-ban, vagy mikor, úgy volt beállítva, mint aki sokkal inkább hajlamos, véletlenszerű, spontán, extrém, opportunista lépéseket húzni. És ez állandóan meg is ismétlődik vele kapcsolatban, és gyakran kérdezik, hogy na de te, hogy miért lépsz egy olyat, nem félsz attól, hogy az majd akkor, attól, hogy hibázol, vagy attól, hogy miért engedheted ezt meg magadnak, és akkor Carson most már elég nyíltan, nagyon szerethető módon azt válaszolja, hogy nem fél, megengedheti magának, hogy extrémeket lépjen, váratlanokat húzzon. De valamennyire így újra termelődik az ő kapcsán ez a cigarettafűsbe burkolt hosszú hajú, csak hát, hogy ő nem így néz ki, de mindig, hogyha bárki így meg akarja mutatni, hogy ő miért, a Carson miért egy nagyon kivételes játékos, akkor erre szokott támaszkodni, vagy ezt szokta fölhozni, hogy rengeteg hibával, furcsaságokkal, extremitásokat megengedve magának játszik. És az Anandnál pont ez volt a stratégiájuk, még amikor nem tudom, a Carson 20, egy néhány éves volt, hogy ahogy mondtad, abból abból a nem gondolkodó állapotból kizökkenteni az Anandot. Uh-huh. Ezt ismétlik folyton a dokumentumfilmben, hogy az a cél, hogy rávegyük arra, hogy gondolkodnia kelljen, hogy ne tudjon rátámaszkodni a felkészülés során megépített stratégiájára.
Egyébként én ezt, nem láttam ezt a dokumentumfilmet, én annyira nem írnám alá így elsőre, hogy a Kárzán kifejezetten egy ilyen játékos, biztosan képes erre, de hát ő is egy iszonyatosan nagy tudású, tehát vannak egyébként konkrét bizonyítékai, hogy nagyon-nagyon jól ismeri a játék történetét. Én néha azt érzem, hogy azok a kicsit ilyen bohémabb gesztusai, meg hogy az Instagramja tele van a sportvideói, mármint a fizikai, tehát hogy kosárlabdázik, meg a Real Madrid kezdőrugását elvégzi, meg nem tudom, focizik, mindenféle csinál. Kicsit ezt ilyen trükközésnek érzem, mint hogyha tudod, így kifelé azt sugározná, hogy ő csak így, már csak így lazázik, amikor sakkozik, és közben ennél egy sokkal szigorúbb karakter szerintem, meg egy kicsit valószínűleg van egy autisztikus vonása a jellemének. Na most, amit elmondtál, igen, ez létezik, csak igen, tehát a probléma mostában inkább, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt a játék, hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni. Tehát, hogyha a másik, egy elit játékos, nagyon, hogy mondjam, elutasító a te ilyen irányú provokációiddal szemben, és mondjuk mindenáron döntetlent akart csinálni. Ugye szintén az egyik alapprobléma sokkal a döntetlen, hogy ugye sok a döntetlen, ettől sokan féltik is ezt a játékot, hogy egyre több. Egyébként nem drámai mértékben, de azért tényleg volt olyan elit verseny, nem tudom, egy-két éve, amikor mondjuk a játszvák talán 90%, azért az már nagyon sok. Vagy a Kárzán Karuana világbajnokság 12 meccs, és mindegyik döntetlen volt. Persze azok amúgy nagy csaták, tehát az nem szalonremé, azok kijátszott döntetlenek, és utána akkor jön a rájátszás rapid játszvákban, amikor a Kárzán meg átgázolt a Karuana fölött. De, tehát, hogy ezt igen, visszatérve az a problémára, hogy nagyon nehéz megcsinálni, hogy így részben pszichológiai eszközökkel provokáld az ellenfeledet, vagy átvedd ilyen módon magadhoz ragadd az irányítást. De például ebben, ez visszakapcsolódik ezek az internetre átköltöző versenyek, és az idő limit lejjebb vitele. Tehát ugye ezek a játékosok egy 5 perces partit is iszonyatosan színvonalasan játszanak le, de hát természetesen többet hibáznak. És ott azért jóval kisebb a döntetlen esélye.
De talán az is, bocsánat, még egy utolsó ehhez, hogy az is valamennyire megerősíti azokat, akik azt mondják, hogy a Carsonnek a mechanikus, begyakorolt, előre eltervezett pályát végrehajtó gondolkodásmód mellett van egy ilyen gyorsabb problem-solving.
Van egy ilyen ragadozó ösztöne, az igaz lehet, igen.
És hogy pont ennél a Caruana elleni világbajnoki döntőnél merült fel az, hogy tulajdonképpen az utolsó vagy utolsó előtti játszmát, azt megnyerhette volna.
Igen, az utolsót, és de inkább döntetlenre
adta.
Mert tudta, hogy
át fog gázolni a Rapidon, igen. És hogy, tehát, hogy három Rapid meccsen le fogja söpörni, és hogy az is azt mutatja, hogy ez az is megdöbbentő, hogy 12 rendes klasszikus játszmában döntetlen legyen végig, és aztán egyszer csak, nem tudom pontosan, hogy a Rapid meg a klasszikus között mekkora az időbeli különbség, de egyszer csak egy olyan terepre szorítja át a másik versenyzőt, ahol muszáj lesz hirtelen spontánabb döntéseket hoznia a rövidebb idő miatt. Ott ennyire hatalmas legyen kettő között a különbség, hogy mindenki ezt mondja, hogy lemosta.
Igen. Ott az első hármat megnyerte, és ott pillanatok alatt vége lett, igen.
Talán, mert azt nem említette Balázs, mert nekem az a szó maradt meg nagyon a Magnus filmből, amikor konkrétan azt mondja Carson, hogy ő nagyon sokszor egyszerűen intuíciókra hagyatkozik, és ez akkor vagy bejön, vagy nem. És hogy valahol akkor például ez a 13-as Anand elleni döntő, ez a nagyon szigorú számítógépes felkészülés versus intuíciós megoldások néha, és akkor azt végül fölényesen nyerte meg Carson, ha jól emlékszem, azt a döntőt, és utána még 5-ször megvédte a címét. az akkor valahol nem támasztja alá azt, hogy, hogy fontos ez a zseniség, és ez még annál a résznél is eszembe jutott, hogy Polgár Juditról nézte meg egy dokumentumfilmet, és ott is elmondták, hogy volt olyan, hogy egy nagymester játszott a nővérével, aki akkor tizenvalahány éves volt, odaült melléjük a kicsi Judit, éppen valami olyan helyzetben voltak, hogy nehezen találták meg a következő lépést, odaült melléjük 6 évesen, és egyszer csak becsicseregte, hogy azt kell vinni oda, ezt meg oda, és matt. Szóval, hogy azért ezek, ez a zseni faktor mennyire meghatározó a sakkban, ez a Carlsen valahogy talán ezt nem támasztja alá, hogy azért tehát ez
mindegyikük,
fontos.
Mindegyikük zseni nyilván, vagy így az
hát igen, ember, csak ez a Bobby Fischer, Carlsen.
Egy kicsit kevés a specifikálása az a Carlsennek a többiekhez képest, amikor itt egy nem tudom, egy átlagos sakknagymester is tud szimultánt játszani, ja, 10 ellenféllel bekötött.
De vagy mindegyik zseni, vagy egyik se. Tehát, hogy
nekem... vagy különbözőféle mentális képességeik vannak, amik kiemelkedőek.
Igen, persze, csak hogy szerintem ami volt pár éve, nagyon nagy sikere volt annak a Netflix sorozatnak, a Queen's Gambit, ami szerintem nagyon rossz volt, és leginkább azért volt nagyon rossz, mert egy olyan zseni fogalomra épített, ami így a sakkhoz nagyon kapcsolódik, amit általában a művész zsenikről képzelünk el, főleg ilyen 18-9. századi, vagy 20. század elejé zseni, aki tényleg rombolja magát, egy dekadens ember, de aztán egyszer csak megvilágosodik, és intuíció alapján valami olyasmit csinál, ami önmagában hihetetlenül jó, és ugye ez a lány története, az mindegyik aspektusára ennek a mítosznak nagyon erősen rájátszott, drogfüggő volt, de aztán az utolsó pillanatban eldobta a szereket, és még úgy is meghaladta magát, és fantasztikusan játszott. Tehát, hogy van egy ilyen zseni képzetünk, maga saktól függetlenül, főleg a művészeti világban, amit így nagyon erősen hozzá tapadt a sakk nagymesterekhez, és szerintem ezt próbáljuk mi is itt most visszacsempészni, hogy nekem kicsit olyan érzésem van, így amikor kiderült számomra, hogy itt ilyen mintázatok vannak, meg megnyitások vannak, meg tényleg 25 lépésig nem is gondolkoznak a sakk nagymesterek, mint a fiatalabb koromban a Rubik kockával volt, hogy amíg csak úgy csavargattam, és láttam, hogy valaki ki tudja rakni, akkor arra úgy nagyon felnéztem, hogy te ki tudod rakni a Rubik kockát, és azt mikor rájöttem, hogy itt vannak ilyen algoritmusok, hogyha így néz ki a kocka, akkor kettőt kell a bal oldalon, egyet a jobb oldalon, és akkor létrejön egy következő állapot, amire szintén megvannak az előre begyakorolt mintázatok, és szinte lehetetlen enélkül kirakni a kockát. És akkor persze ezt lehet fokozni oda, hogy kibírja gyorsabban, meg kibírja csukott szemmel, de az már nem az a varázs, amit először gondoltam a Rubik kocka kirakásáról. És ugyanez van nekem kicsit a sakkal, hogy az a varázs, meg az, hát ezek biztos ilyen zseniális játékosok, akik nézik a táblát, és olyan összetetten gondolkoznak, amit én föl se tudok érni észre, hogy ez nem így van, hanem gépesített mintázatokat ütköztetnek egymással, és aztán persze vannak a nagy pillanatok, de hogy szerintem ahhoz, hogy a nagy pillanatokat tudjuk értékelni, akkor ahhoz be kell látnunk azt is, hogy a lépéseknek nem tudom hány százaléka, de az nem ott születik a meccsen, hanem adva van a mintázat alapján.
Ja, meg hát persze ez nagyon sok tanulással jár, szóval én is azt mondtam, hogy itt a zsenit nem úgy értettem, hogy akkor ő fölkel és már is ismeri A-tól Z-ig az egész játéktörténelmet, hanem hogy persze ők is rohadt sokat dolgoztak ezzel, csak mellette még talán van egy ilyen tényező náluk.
Valamit hadd vessek fel ehhez kapcsolódóan, amit talán az Imre majd tud egy választ adni, de hogy az, amit a Bobó az előbb mondtál a számítógéppel kapcsolatban, hogy döntési fákat futtat le. Óriási mennyiségű döntési fát. Itt ez az előbb említett Shannon szám, az azt hiszem, hogy 10 a 120-on, mint az összes lehetséges kimenetel, ami magasabb számú, mint az univerzumban található molekuláknak a száma, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy nagyon nagy számú variáció lehetséges egyes sakkjátszma kapcsán, vagy egy-egy helyzetben nagyon sok lehetséges kimenetet kellene akár egy számítógépnek, akár egy emberi agynak lefuttatni ahhoz, hogy mérlegelje minden egyes esetben azt, hogy mi legyen a következő lépés. De hogy ez egy nagyon mechanikus kép arról, hogy hogyan gondoljuk el egy sakkozó elmének a működését. És amit most föl szeretnék vetni és Imre véleményét kérdezni róla, az a következő, egy kicsit másfajta rátekintéssel a dologra, amivel én most két helyen is találkoztam. Az egyik ez a Magnus film, a másik pedig George Steinernek, az irodalom kritikusnak egy nagyon szép eszéje a sakkról, 68-as The Death of the Knight címet viseli, tehát a huszár halála címet viseli, a New Yorkerben jelent meg eredetileg. Irodalom történészként közelít a dologhoz, Stefan Zweignek egy sakknovelláját és Nabokovnak a több sakregényét, Zweignek is sakregényét, Nabokovnak is több sakkal foglalkozó regényét, kiemeltem persze a Luzsnyi védelem címűt nézegeti, de azzal a háttérrel, hogy ő maga is, aki polimat volt, és szenvedélyes sakkozó, megpróbálja megfejteni, hogy hogyan működik a zsenialitás a sakkban. És felhozza ezt a mindenütt előkerülő, tulajdonképpen történelmi tényt, hogy csak négy tudásterületen léteznek prodigyik, tehát olyanok, akik nagyon-nagyon fiatal kortól kezdődően, kiemelkedően tudnak teljesíteni azokban a nem is tudom, minek nevezzem őket, azokban a kreatív tevékenységekben, ez a három terület a természetesen a zene, a matematika és a sakk. És hogy azt mondja Steiner, arról beszél, és ehhez nagyon hasonló módon van megcsinálva ez a Magnus dokumentumfilm is, hogy itt ez a mintázat felismerés, ez valami vizuális készség, hogy nem annyira mechanikus döntési fáknak a lefuttatásáról van szó, így lépésről lépésre, hanem egy arra való érzékről, hogy ugyanúgy a matematikai egyenleteknél, mint a zenei notációknál és a sakktáblán, ahogyan rátekint ez a zseni tekintet 3-4 évesen a táblára, a szabályok ismeretéből nagyjából vizuálisan látja, lát egyfajta diszharmóniát, amit nagyon könnyen ki tud javítani, vagy látja, előre tudja jelezni, hogy x lépésből, x véges szám, hogyan lehet azt a diszharmóniát harmonikussá tenni, ahol a harmonikus az a sakk esetében nyilván az lenne, hogy ő győzelmével záruljon a parti. De hogy itt ennek az eszének az alapján nagyon érzékletesen írja le Steiner ezt az egész mintázat felismerést. Ennek alapján, amikor a kis polgár Judit rátekint a táblára, akkor nem lefuttatja, hogy most akkor ez odalép, amaz odalép, amaz meg amodalép, hanem hát jobb ilyen így lehetne nevezni, egy ilyen vizuális intuíciója van arról, hogy hogyan kellene lenniük a dolgoknak, hogyan kéne lenni az egységeknek azon a felületen, amit ő ott lát, hogyan lennének azok helyesen jól elrendezve. Szerintem ezt egyébként, nekem van erről egy nagyon távoli tapasztalatom fordítás kapcsán, ott is egy idő után, hogyha az ember nagyon sokat fordít, és nagyon jól ismeri azt a szerzőt, annak a nyelvét, akivel foglalkozik, akkor egy idő után ránézésre meg tudja mondani, hogy itt ilyen több ezer oldal lefordítása után meg tudja mondani, hogy egy mondat, így ránézés, egy jól áll-e. Nem is igazán kell elolvasni, nem kell szemantikailag jelentést tekintetében nézni, hanem nagyjából tudod, hogy milyen 100-120-150, nem tudom hány variáció lehetséges, hogy hogyan szokott jól állni ez a mondat, és ránézésre meg tudod mondani, hogy most ez úgy áll le, vagy valami nem stimmel benne. Bocsánat, hogy ilyen hosszan fejtettem ki, de így tudtam fölvetni, hogy Imre felé, hogy ennek szerinted akár abban, ahogyan te ránézel egy táblára van értelme, vagy akár úgy, mint egy hipotézis arról, hogy akár egy nem tudom, egy kár szemét láthat egy táblán.
Szerintem ez a vizuális intuíció fogalom, ez elég jó, amit meg bedobtál, tehát ez valóban így lehet. Én igazából itt így visszalépnék egy lépést, és én inkább úgy gondolkodnék erről a dologról, hogy általában a tudás és a zsenialitás, illetve amit ezen értünk, ezt a fajta intuitív, ösztönös képességet, ami valahogy transzcendálja az adott állást, vagy felismeri a diszharmóniát. Szóval ez nem választanám el olyan élesen egymástól, ez mindkettő egymásra épül, hiszen ha nincs egy méreható tudásod a játékról, akkor ennek a fajta intuíciónak sincs értelme. Ugyanakkor az intuíció önmagában szintén elégtelen, mert nem is fog működni, de még ha működne is, ha meglátod, hogy hoppá, feláldozom a vezéremet, nagyon jó, oké, de ezután kell lefutatni akkor azt a fát, a változatfákat a fejedben, hogy aztán ezt verifikáld, és működjön a gyakorlatban is. Tehát igen, mint itt a többi, mondjuk a zenében, tehát hogyha a 6 éves csodagyerek kiül hegedülni, ugye oké, fantasztikusan tehetséges, zseniális, de hát egész nap gyakorol. Mellesleg nagyjából ugyanannyit valószínűleg, mint egy sakkozó napi 10 órát.
Ennél a Hans Niemann nevű embernél, akiről talán akár ezen a ponton is elkezdhetünk beszélgetni, aki ez az elmúlt 1-2 évnek talán a legnagyobb botránya fűződik a sakkvilágon belül, egy amerikai sakkozóról van szó, akit csalással vádoltak. Az ő kapcsán, ő maga is azzal azt szokta mondani, és az ő vádlói is azt szokták mondani, hogy olyan lépéseket csinál, amiket ő maga sem tud igazán megmagyarázni. Ami ugye értelmezhető úgy is, mint a zsenialitásnak a jele, és értelmezhető úgy is, mint csalás. Ahogyha jól tudom, akkor ezek az internetes online sakjátszmákban is a gépek általában azt szokták csalással vádolni, vagy akár kiszűrni, akik valami olyat lépnek, ami meglepően gyümölcsöző lesz, pedig iszonyatosan váratlan. És éppen ezért előfordult, azt hiszem, egy indiai sráccal, akit szintén kizárt a chess.com nevű online játékfelület, hogy aztán egy évvel később visszavonják, hogy nem, hát egyszerűen arról volt szó, hogy az egy zseniális lépés volt, egy megmagyarázhatatlanul zseniális lépés volt.
Nagyon szertágazó az egész kérdés. Igen, ugye itt a legnagyobb probléma az AI-ja, meg az egész, ahogy a sakba ilyen erősen bekerültek a programok, az nem is az, hogy esetleg megfejtik a játékot, hanem ez. Tehát a csalás lehetősége, ugye ezt a Carlsen is azt mondta, hogy ez egy egzisztenciális fenyegetés mindannyiunk hőnszeretett játékára, úgyhogy itt mindent meg kell tenni, hogy ez ellen fellépjünk, ebben kétség kívül igaza is van. Az egy nagyon nagy játszma volt, amiben a Hans Niemann legyőzte a Carlsent. Tehát ugye a Carlsen ezután hozakodott elő a váddal, hogy itt, hát nem tudom, hogy itt a műsor kereteiben belefér az análgyöngyök említése, tehát hogy igen, hogy nem tudom, mi volt a technológiai elképzelés, hát valószínűleg azt, hogy a rezektetés egy morzejelekkel ugye valahogy lemorzézzák, hogy akkor bástya
elnék. Én ezt nem értettem, ez volt a vágya, hogy a seggébe voltak feldugva.
Hát, utána megnézték, és nem volt sehol, viszont találtak a seggébe ilyen gyöngyöt.
Tényleg?
Kitalált
volna ilyet.
Én pont azt hallottam, hogy így nem sikerült ezt bebizonyítani, de annyira elterjedt meg, hogy ő korábban csalt ez a Niemann online, és ezt bevallott, és akkor emiatt hát így ráragadt.
Ja, akkor ez csak egy vád volt, hogy...
De én is
ez vád volt. Nagyon zűrös a történet, egy nagyon-nagyon több drámai fordulatot. Valóban bevallotta, de aztán kiderült, hogy nem vallott be mindent, úgyhogy ő is sáros volt, de az is igaz, hogy Carlsen nem tudta bizonyítani. Abban a játszmában a Niemann tényleg nagyon jól játszott, akár gép segítségével, akár nem. Az egy nagy játszma volt, de a Carlsen meg gyenge volt magához képest. Tehát tényleg valahogy a megnyitásból úgy jött ki, vagy a középjátékra úgy kanyarodtak rá, hogy nem volt semmije. Nekem így ránézésre nagyon nehéz lenne megmondani. Nem tudom, hogy akik lefuttak, biztos elvégezték sakkszakírók, hogy ott tényleg hány lépés felel meg a gép, a program javaslatának. Ezt is nem tudom pontosan. Egyébként ugye ez a sztori valahogy elült. Tehát ők valahogy megbékéltek, itt volt mindenféle fenyegetőzés, hogy beperellek, visszaperellek, stb. Valahogy ez...
Én olvastam erről egy cikket, nagyon viccesen ült el, 100 milliós kártérítést követelt a Niemann mindenkitől, Carlsen csapatától,
ettől
a Nakamurától is, ettől a híres youtubertől és nagymestertől, aki szintén megvádolta őt, és aztán megegyeztek bíróságon kívül, de úgy jelezte Niemann a világ felé, hogy óriási pénzeket fizettek neki, hogy látványosan elkezdett ilyen drága cuccokat vásárolni, tehát nagyon drága Rolex órát,
análgyöngyöket,
Manhattani loftot, és ezeket így posztolta az Instagramra, de aztán fokozatosan kiderült, hogy igazából egy olcsóbb Rolexet vett, ami csak $80, a lakást is csak bérli, és stb. Tehát nem nyilvánvaló volt, hogy nagyon fel akar vágni azzal, mert őt igazolta volna ez, hogyha peren kívül a Carson csapat és a chess.com meg a többiek rengeteg pénzt fizetnek neki, hogy neki volt igaza. De hogy ez is ilyen ambivalens maradt, ahogyan ezzel a sráccal kapcsolatban egy legújabb cikk alapján tulajdonképpen minden a dükitöréseivel és a zseniális fázisokat követő értetetlen visszaesésekkel és azzal, hogyha most jól értem, ő tulajdonképpen a hivatalos, a legnagyobb versenyekről ki van tiltva, vagy nem hívják őt meg?
Én láttam őt játszani nemrég valahol, lehet, hogy nem az abszolút elitben, de hát ő eleve nem az abszolút elit, tehát nem top 20, hanem nem tudom, mondjuk 60. a világrang, és nem tudom most egész pontosan.
Már mondjuk valószínűleg már eleve ettől olyan gyanús, hogy tudja megverni a Carsont.
Igen, hát azért egy jó napja tényleg mindenkinek lehet.
Ez elképzelhető? Tehát elvileg ez lehetséges, hogy egy top 100-as játékos között tulajdonképpen bárki megvelheti még a Carsont.
Azért az igen. Ritkán, de azért igen. Igen. Hát szignifikánsan nagyobb az esélye Rapidban vagy Blitzben, tehát ott feltűntek olyan fiatal. Ugye a Carson ebben is tényleg nagyon jó. Sőt, kvázi a pontjai, a hivatalos pontja alapján még jobb is, azt hiszem, Rapidban. De tehát rendre meg is nyeri ezeket a Rapid világbajnokságokat, de pár éve nem ő nyert, hanem azt hiszem az üzbég Abdusszatarov, remélem jól emlékszem, egy fiatal srác, talán most 18 körül lett, és ő ott hát legalább egyszer legyőzte azon a versenyen. Szóval azért ez előfordulhat, persze.
El tudod mondani nekünk, hogy mi a klasszikus és a Rapid, vagy
ez csak az idő, között? Ez csak az idő. Tehát a klasszikus, az egy kicsit az is változott. Ugye régen sokáig úgy volt, hogy volt, hogy elnapolták. Ez nem tudom egész pontosan, hogy működött, de hogy másnap vagy a pihenőnapon folytatták, hogyha olyan sokáig tartott. De aztán ez már elég régóta, pár évtizede nincs. És akkor a klasszikus most úgy néz ki, hogy az első 40 lépésre 2 óra, és utána még 1 óra, és egyébként ezen túl is minden lépés után plusz 30 másodperc, vagy 1 perc, valahogy így. Ugye ez ennek az az értelme, hogy akkor is, hogyha időzavarba kerülsz, ne fogjon el az időt. Tehát, hogyha van 10 másodperced, még végig tudod játszani a játszmát, csak kapkodnod kell, de mindig kapsz plusz időt. Tehát ez egy jó megoldás.
A 2 óra az fejenként?
Az fejenként, igen. Tehát ugye a sakkóra úgy néz ki, hogy az 2 darab óra, és amikor te lépsz, megnyomod, és akkor a másiké kezd ketyegni. És azt méri, és viszont. És akkor a Rapid az mondjuk 25 perc, lépésenként nem tudom, 10 másodperce, valahogy így, és a Blitz pedig 5 perc. És aztán még van olyan is, amikor ha ilyen tiebreakert kell csinálni, akkor az Armageddon, ami egy speciális világosnak 5 perce van, sötétnek 4, de döntetlennél sötét nyer.
Ó! Oh.
Mindenféle versenyszisztémával kísérleteznek, tehát vannak olyan verseny, van ez a klasszikus svájci rendszer, hogy körbe mindenkivel van, hogy ez 2-szer, hogy sötéttel világossal is. Van olyan, hogy ilyen mini meccseket játszanak egymással, és akkor jöhet ez a tiebreak.
Általában a sötét védekezik, és a fehér diktálja a tempót, vagy ez hát azért nem ilyen egyszerű, ahogy elképzelem?
Nem ilyen egyszerű, de mondjuk statisztikailag a világos előnyösebb helyzetben van. De
Én ahogy így néztem régi meccseket, ott voltak olyan megjegyzések, hogy a Carsten örül, mert döntetlen tért el, bár ő volt a sötét bábukkal, és ez így egy jó eredmény. Szóval valami különbség
igen, tehát igen, ez egy ilyen alap hozzáállás, hogy sötéttel jó a döntetlen, de hát könnyen olyan fordulatot vehet egy játszma, hogy ez igazából nem számít, mert egy aktív nyílt, egy nyílt pozícióban mindkettő ugyanúgy esélyes lehet.
Már te felhoztad, és szerintem ide kapcsolódik az a döntése a Carstennek, hogy kivonja magát a hagyományos, nem csak a hagyományos sakból, hanem a Nemzetközi Szövetség, illetve az egyik Nemzetközi Szövetség, hogyha jól értem, a fő, de nem az egyetlen Nemzetközi Szövetség rendezte világbajnokságokból, és inkább más jellegű versenyeken indul. Ez egy relatíve új keletű dolog, néhány éve hozta ezt a döntést, és akkor mondtad, hogy lenne ehhez mondandót, és ez már önmagában nagyon érdekelne engem, de másrészt azzal összekötve, amit most mondtál, Imre, hogy abból én azt szűröm le, hogy tulajdonképpen ezeknek a különféle rapid vagy freestyle-abb játékformáknak vagy szabályoknak az elterjedése, az internettel kombinálva azt hozzák, hogy valahogy demokratizálódik a játék, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, sokkal könnyebb lesz feljutni a csúcsra, és onnan visszazuhanni, vagy több csúcs lesz, vagy nem lesz annyira piramisszerűen szervezett az egész egyetlen nemzetközi szervezetnek az égisze alatt, hanem sokkal több versenyt lehet lebonyolítani, amin sokkal többen indulhatnak, és akár ilyen jellegű meglepetések is születhetnek, hogy jön egy sokkal kisebb nevű üzbék srác, és megnyer egy rapid világbajnokságot, úgyhogy a Carsten magát is megveri. És nincs az a fajta nagyon kiélezett, nagyon egy irány ható, több hónapon keresztül felvezetett világbajnoki hangulat és atmoszféra, ami korábban jellemezte a játékot.
Hát azért ez még így is nagyon, nagyon elit, tehát az Abdus Szatarov sztori, az is egy világbajnokság volt, az a egyszerűen rapid világbajnokság, amit minden évben rapid és blitz, ez így egymás után szokott lenni, így egy eseménybe összefűzve, nem tudom, egy hétig tartanám.
De mégis ő mire vágyik akkor? Mert azt mondtad korábban, hogy nem akar fél éveket, egy éveket arra szánni, hogy nála vélhetően gyengébb ellenfelekre készüljön, hanem nagyon egyszerűen kívülről ránézve többet szeretne játszani. Nyilván nagyon jó ellenfelekkel szemben, de minthogyha egy olyan, hogy mondjam, valami izgalmat, intellektuális stimulációt okozna neki az, hogyha nem a sokszorosan kiválasztott krémek krémével játszana, hanem gyakrabban játszhatna, esetleg máshogy gondolkodó, akár kicsit szabálytalanabbul gondolkodó játékosokkal rapid körülmények között.
Pár éve az egy nagyon nagy pillanata volt ennek a karantén időszaknak, amikor egy ilyen online versenysorozat végén a fiatal Firuza iráni, most már Franciaországban él, ez a Firuza most 18-20 körül lehet, tehát akkor még kamasz srác volt 4 éve, és ő játszott a Carstennel, talán azok 3 perces partik voltak. Valami versenysorozatnak a döntője, és az egy ilyen, nem tudom, 20 parti volt, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sziporkázó volt, eszméletlen, izgalmas volt nézni. Ugye ilyenkor videón látjuk őket, és a Carsten, tehát ez nem az a fajta streamelés, ahogy a megélhetési streamerek nyomják, mert ez nagyon koncentrál, nem úgy kommentálja, de talán egy kicsit beszélt is, kicsit kommentálta, és látszott, ez egy szép pillanat volt, meg ilyen igazi ilyen sportemberi pillanat, hogy nagyon elismerően nyilatkozott a Firuzsáról, és na most nem is tudom, hogy melyikük győzött, de nagyon nagy csata volt, aztán hajszállal az egyik győzött, és egyébként róla mondta azt, hogy, vagy hát utalt rá, hogyha ő nyerné meg a selejtező sorozatot, akkor még kiállna egy világbajnoki címmeccsre. Tehát ugye volt, tehát legyőzte az Anandot, akkor az Anand kapott egy visszavágót, legyőzte még egyszer, akkor jött a Karjakin, aki meg tudom érteni, hogy vele annyira nincs kedve, nem volt kedve ahhoz a mérkőzéshez, jött a Caruana, de lehet, hogy a Caruana is már 2-szer volt, jött a Nepomniachtchi, hú, most kezdek összezavarodni, hogy, hogy ő is kétszer volt, vagy csak egyszer, és megnyerte a következőt.
Szerintem ő nyerte kétszer. Az előzőt, nem? Mert most már ötször védte meg a Carlsen, vagy négyszer védte meg, és az ötödiket már nem vállalta?
Ötször védte meg, én úgy emlékszem, és a következőt nem vállalta, viszont ott, ha jól emlékszem, akkor a mostani regnáló világbajnok az egy...
A Ding Liren, a igen, kínai igen, srác, igen. Aki úgy lett világbajnok, hogy, hogy megnyerte ezt a selejtező sorozatot.
Nekem, de csak arra akartam kérdezni, hogy, hogy ezzel, a, ezzel az iráni francia sráccal a Carlsen a Nemzetközi Sakkszövetség által biztosított versenykörülmények között lehet, hogy még éveken át nem kerülhetett volna össze.
Most hát kicsit, ha megnyeri azt a selejtező sorozatot.
Igen, de hogyha nem, vagy hogyha nem most nyeri meg, hanem, tehát hogyha arra van ráutalva a Carlsen, hogy megvárja, amíg végre a srác megnyeri, amihez, ami nyilván egy ilyen sok tényezős dolog, ehelyett.
De szerintem neki nem ezzel volt kifogása, egyszerűen személyesen úgy érezte, hogy, hogy még egyszer a már ismert ellenfelei ellen. De nem a személyükkel van probléma, hanem azzal van probléma, hogy fél évre elvonul, és napi 12 órában egy olyan munkát végez az asszisztenseivel, a szekundásaival és a programmal, hogy amiben mondom, ő úgy érezte, hogy már ebből egyszerűen nem profitál, és persze van egy kiégés sztori benne, és egyébként amit kérdezte, hogy akkor mit akar, meg mit szerintem, hát ez egy szép kérdés, ez valószínűleg mindenkit nyomaszt, aki csúcsra ér valamiben. Egyébként azt mondta egy-két éve, hogy élő pontszám csúcsot akar dönteni, 2900 talán, vagy lehet, hogy 3000, inkább 2900, neki a csúcsa ezen 2870 körül lehetett, mostán van vele kevesebb, nem tudom, 2800 fölé.
Azt hiszem, hogy 2882 a csúcsa, azt igen, hiszem, amit kétszer igen. ért el. És igen, azt úgy akartam is kérdezni, hogy ez nagyon naív kérdés lesz, de hogy 2882 az már majdnem 2009, és mégis ez egy nagyon elérhetetlen határnak tűnik, hogy ezt Magnus Carlsen hogy nem tudja elérni, ha ő ekkora zseni, és mondom ezt most direkt naívan kérdezem, hogy ehhez mit kéne tennie, az összes meccsét megnyerni 50 éven keresztül, vagy hogy van ez?
Nem, azért nem 50 éven keresztül. Hát valahogy úgy működik a rendszer, hogy minél magasabban vagy, annál nehezebb előre jutni. Tehát játszol egy tornán, egy 10 fordulós tornán, és a pontszámaidnak megfelelően, illetve az ellenfeled pontszámainak megfelelően kapsz, vagy veszítesz pontokat. Tehát, hogyha ő mondjuk egy 10 fordulós tornán csinál 5 pontot, ami ugye 50%, amivel valószínűleg te meg én szívesen kiegyeznénk, de ő ott nyilván azzal már pontokat veszít, hiszen ő eleve úgy indul. Tehát neki nagyon-nagyon sokat kell nyerni ahhoz, hogy még feljebb jusson. Tehát nem lehetetlen, most egész pontosan mi kéne ehhez a 2900-hoz. Nem kellene 5 évig, nem tudom, talán 4-5 versenyt nagyon nagy eredménnyel kellene megnyernie. Nem lehetetlen, de neki is nagyon nehéz.
Az időbeli tényezőhöz, meg a kiégés kapcsán lenne egy kérdésem, még kicsit visszautalva arra, amit a Prodigy zsenik kapcsán mondtál, hogy azért a 6 éves gyerek is napi, nem tudom, több 10 órát gyakorol otthon, és edz. És ugye ez kiderül láttam egyszer egy dokumentumfilmet a polgárlányokról, ami tulajdonképpen az apukáról szól, akinek van ez a tézise, hogy minden gyerek potenciális zseni, csak megfelelően kell edzeni bármiben zseni lehet az ember, csak megfelelően kell edzeni az adott dologra, és ő a sakkot választotta, és olyan durva kiképzés alá vetette a gyerekeket, hogy aztán tényleg sakzsenik lettek, de ha görkorcsáját választja, akkor abban lesznek zsenik, és akkor ezt ő bebizonyította ezt az elméletét, az más kérdés, hogy megéri-e ez az egész procedúra, hogy így zsenit képezzünk ki, viszont utána ez szintén ebből a filmből derült ki számomra, hogy ennek van egy ilyen íve, vagy pálya íve azért egy sakkozónak, és hogy meglepve tapasztaltam, hogy egyrészt ezt a prodigy jelenséget, hogy nagyon fiatalon be lehet kerülni, de hogy aztán, mint hogyha a más sportágokban, ahol fizikai határai vannak az embernek, hogy 30 fölött elkezdnek kiöregedni a sportolók, hogy ez mint a sakknál is lenne ez, és hogy a 30 fölött már kiöregedőnek számítanának, és túl lennének a csúcson, és ezen én meglepődtem, hogy hiszen itt nincs az, hogy a térde nem bírja már a sok futást, vagy a tüdeje, a kapacitása csökkenne, hanem ez egy mondjuk egy szellemi sport, és hogy mégis van ez a, nem csak a kiégés, innen jutott eszembe, hanem ez a kiöregedés jelensége is, hogy ez egyrészt van-e, ez tényleg így van-e, másrészt mi lehet ennek az oka, hogy ez így történik?
Igen, ez így van, hogy egész pontosan hol vannak a csúcson, nem tudom, talán egy 30 körül, de hát persze személyfüggő is, az Anand az, akit említettünk, a Kárzán ellenfele volt, és hát ő még a 90-es, 2000-es években volt a csúcson. Mostanában azért már kezd úgy visszavonulgatni, de...
De hogy van ennek egy biológiai meghatározottsága, vagy inkább tényleg kiég az ember, és már nem bír újat hozni, mert leterheltem, aki kimerítette a mintázat felismerő kapacitásait.
Hát az a nyilván a mentális teherbírásnak több összetevője van, tehát tényleg fiatalon egyszerűen többre vagyunk képesek, cserébe idősebben viszont több tapasztalatunk van, ami pedig szintén segít, és akkor valószínűleg van egy olyan pont, ahol ez a kettő ideálisan, épp mindkettőből a maximum van, ami valamikor úgy 20-30 között lehet, kinél hogy. Tehát most annyira éles a verseny, meg annyira professzionalizálódott az egész dolog, és tényleg a számítógépek segítsége, meg a versenyzés, hogy hónapról hónapra jönnek azok a srácok, lányok, akik megdöntik a legfiatalabb nagymester rekordját, ugye most már talán valami 10 év, vagy 11 év, ugye sokáig, nem is tudom, hát ebben biztos, hogy a Polgár Judit is nagyon jó volt, nem tudom egész pontosan, de hogy egyre lejjebb megy, és most pár hete is láttam, hogy valami 8 éves fiú legyőzött nagymestert, szóval így egyre durvább a dolog. Egyébként a Kárzen pont nem, hát nyilván ő is nagyon jó volt, ő pont nem volt ennyire csoda gyerek. Ő egy kicsit később, olyan 15-6 körül kezdett igazán berobbanni. Ami mondom, ezekhez képest már egy picit későbbinek számít. A kiégés, hát nem tudom, hát ugye ezeket az embereket nyilván valami ott tartja a sakk mellett, hogy szeretnek-e sakkozni a sakkozók, az egyébként érdekes kérdés, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki annyira szeret, de hát ugye ebben nősz föl, meg mondjuk így az elitben nyilván ez a megélhetésed, nem értesz semmihez, nem tudsz semmit a világról, csak ezt csinálod az egész életedben. Egyébként a Polgárikról azért egy mondat, hogy én ezt az egész, hogy ez most egy ilyen emberkísérlet volt a szegény lányokkal, én ebben nem akarok morális állásfoglalásokba bocsátkozni, csak annyit, hogy egy-két évvel át olvastam egy interjút a Zsuzsával, és egy végtelenül kiegyensúlyozott, kultúrált, intelligens ember képe bontakozott ki előttem, szóval egyáltalán nem úgy tűnt, mint akit így egy életre lenyomorított ez a történet. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt amúgy így is lehet csinálni.
Igen, meg hogy a Polgár Judit is nagy sikereket ér el más területeken, ugye ő a tanításba viszi bele.
Igen, ő most így átevezett erre. Igen.
És hogy ott is megy.
A Polgár Juditról, aki esetleg a hallgatók közül nem tudja, muszáj elmondani, hogy ő elképesztően, tehát ő tényleg a történelem legsikeresebb női sakkozója messze, ő szinte példátlan módon gyakorlatilag az egyetlen, aki a férfi elit mezőnyben megállta a helyét. Tehát még egy-két olyan, nyilván vannak nagyon jó női játékosok, de aki kifejezetten a férfi elitben megállta volna a helyét, nem nagyon.
Na, hát itt muszáj rákérdezni, hogy ez miért van. Mást szerettem.
Ezt egyébként a nővé, ugye ő a középső, a nővér és a húga, ő nem volt ezen a szinten, úgy, hogy amúgy a nővére női világbajnok volt. Remélem nem tévedek, de talán nem.
Zsuzsa.
Igen, ő
is nagyon jó volt.
Persze, de szerintem igaz, talán csak a Judit nem merült föl, hogy ő átmenjen a férfiak közé.
Én még csak annyit arra akartam kicsit számszerűsíteni ezt a Polgár Judit, ha valaha volt legjobb, mert az nekem nagyon megfogta a szememet, hogy beszéltünk ezekről a pontokról, és hogy Carson 2008-82-vel a csúcstartó, és hogy 2800 fölé sem túl sok férfi játékos jut, de azért ott vannak páran, 2700 felett még inkább, és a nők közül, ha jól emlékszem, akkor Polgár Judit az egyetlen, aki 2700 fölé el tudott menni a történelemben, 2700 pont fölé.
Igen, az egész pont, ugye, hogy lehet kvantifikálni ezt a dolgot, ezt egy picit bonyolítsa, hogy itt van egy infláció. Tehát most talán, nem tudom, egész pontosan ránéztem pár hónapja, és talán 40-en voltak körülbelül 2700 fölött, és emlékszem, hogy ez pár éve még mondjuk 10 voltak. Tehát valahogy van valami infláció a rendszerben. Ugye az sokszor felmerül, hogy hogyan lehet, még a beszélgetés elején talán felvetetted, hogy a régi idők játékosai, hogy ez hogy lenne, ugye állandóan előjön ez a gondolatkísérlet, hogyha most leülnénk, vagy hát nem mi, hanem a Carson leülne a nem tudom, Capablancával, akkor ott mi történne. Hát azért ugye, hát ugyanaz történne, mint hogyha most Usain Bolt kiállna az 1920-as évek síkfutó világbajnokával szemben. Igen. Hát ugyanaz történne. És nem azért, mert az a másik személy ne lett volna a maga idejében méltán a legjobb, hanem egyszer maga a játék. Fejlődött a játék, fejlődtek a tanulási módszerek, az edzésmódszerek, az egész durván professzionalizálódott.
Ezzel kapcsolatban megengedsz egy magyarázó kérdést, tisztázó kérdést, hogy találkozni ezekkel, főleg a megnyitások kapcsán, amiknek hangsúlyoztad a jelentőségét, találkozni ezekkel a névvel ellátott formulákkal. Én laikusként úgy képzelem, hogy sok száz mozdulatnak vagy játéksornak van hivatalos neve, történelmi neve. És az első kérdésem az lenne, és aztán lesz még egy másik, az lenne, hogy ezeknek a nagy része mikor alakult ki, vagy most is történik, még mit tudom, az elmúlt 15-20-30 évben is történik olyan, hogy új meg új megnyitásokat találnak ki, mert hogy azt mondod, hogy rengeteget fejlődött a játék, ez ilyenfajta stratégiai innovációkban is leképezhető-e. A második kérdésem pedig igazából vissza szeretnék mondani valamit, amit nem kisebb személyiségtől hallottam ma délelőtt, mint a Carson edzője, akinek most szégyen szemre nem emlékszem a nevére.
A Norvég. Az egyik edző az Agde Stein nevű, nem tudom, hogy norvégul jól ejtettem, aki a norvég labdarúgó válogatottban is játszott. Az egészen példátlan, hogy valaki profi labdarúgó és sakkozó legyen.
Legközelebb őt
lehet, hogy
meg.
Ő inkább ilyen régi...
Itt egy lábjegyzetet ehhez hozzáfűznék. Pont a héten olvastam interjút Enzo Marescával, aki a 2000-es évek fociát követte, az emlékszik még játékosként.
Az biztos, hogy nem felejtette előtt.
És ő most egy nagy edző ígéret, sokak szerint ő majd egy igazi top edzőfé fog válni, és neki az egyik megkülönböztető sajátosság, hogy nagy sakrajongó, és a sakra hivatkozik sokszor a foci kapcsán is, és ezt csak kiírtam azokat a részeket, csak zárójelbe tenném hozzá, amiket megfeleltethetőnek gondol a két játékban. Egyrészt van a pszichológiai oldala, hogy a nagy izgalmat jól tűrni, illetve a nagy pánikot jól tűrni, erre tanítja a sakk az embert, de van konkrétabb technikai észrevétele is, miszerint ugyanúgy három részre osztható a pálya és a sakktábla. Van a két szélsőbb terület, meg a középső régiók, és hogy valahogy a középső régiókat kell úgy uralni, hogy annan be lehessen látni a többit is, de nyilván mindenki azt akarja, és akkor szélről próbálod meguralni a közepét, vagy a közepén összpontosítod a játékosaidat, és utána nyitsz ki a szélre. Ezek a területben való ilyen gondolkodás, ami szerinte sokat segíthet a foci taktikában is. Ez számomra egészen izgalmas volt, hogy van egy ilyen sakk alapú edző még nem top edző, de hát majd meglátjuk, hogy...
Hát most a Chelsea frissen leigazolta a kisfagyjára, úgyhogy ott most bőven lesz a nagy nyomással megküzdenie. Meglátjuk, hogy sikerül.
Zárójá bezárva, csak ide kívánkozott.
Megtaláltam közül a nevét, Peter Heinen-Nielsen.
Igen.
És hogy ő azt mondja, hogy ő azt figyelte meg, hogy azok a fiatal játékosok, akik mostanában komoly kihívói a Carsonnek, azok egyszer használatos ötletekkel érkeznek a meccsre. Tehát nem annyira olyan fajta innovációkat hajtanak végre a sportágon, hogy egy a nevükkel aztán a sakk történelembe beíródó megnyitást találjanak ki, hanem én nem tudom, hogy ez mit jelent, de hogy kimondottan arra az egy játszmára, akár kimondottan a Carson ellen kitalált 5-6 trükköt vagy ötletet hoznak. Ahogyan ez talán még ahhoz is kapcsolódik, bocsánat, amivel gyakran találkozni, hogy az az első számítógép, a Deep Blue, amelyik legyőzte Kasparovot, az kimondottan egy Kasparov ellen kiképzett számítógép volt, amelyik, ezt nem mondja ilyen nyíltan ki semmelyik cikk, de lehet, hogy a Kramnyikkal nem bírt volna el, mert hogy direkt arra volt idomítva, hogy a Kasparovot meg tudja verni, és nekem ez, így raktam össze, hogy talán ezek az egyszer használatos trükkök azért azok, mert hogy nem érdemes őket bevetni egy másiket, lehet, hogy nem. Tehát ez a két kérdésem lenne, és bocsánat, hogy így elhúztam, de tök jó lenne, hogyha az első részére is tudnál válaszolni, hogy mondom, hogy azt mondod, hogy rengeteget fejlődött a játék, de akkor ez hogyan érinti ezeket a rögzített innovációkat, vagy már maradandó innovációkat?
Tehát olyan szerintem már nincs, hogy valaki kitalál egy új megnyitást. Tehát ez egyszerűen már annyira olyan kiterjedt tudásunk van erről a dologról, de nem csak ma, hanem talán már 50 éve is itt tartott a dolog, hogy folyamatos finom hangolás van. Tehát már létező megnyitásokban, variációkban lehet persze még mindig új utakat keresni, mert miért ne lehetne, de még ennek is egyre szűkülnek a lehetőségek. Tehát ezért van ez, hogy így amatőrként így fura, amikor van, tényleg látsz egy ilyen elképesztő partit, ami a tizedik lépéstől már így nagyon-nagyon bebonyolódik, ilyen nagyon éles az állás, és akkor a sajtótájékoztató a meccs után a riporter oda megy a mikrofonnal, hogy és akkor ez hogy volt, hogy 26 bástya E4, hogy akkor ja, igen, hát igen. Igen, tehát, hogy a Bastian 4, a futó D3, E7, C6, igen. Ott nem emlékeztem, hogy utána mi jön, de igen, odáig még megvolt.
Hogy nekik is egy ilyen blurbe kerül az egész, azt mondod?
Hát van, hogy átmegy, csak hogy amikor már itt tartunk, már ennyire brutális tudásuk van a megnyitásokról, akkor nagyon nehéz. Tehát szerintem nem tudom pontosan, hogy a Heinen-Nielsen mire gondol, de én nem nagyon látom, hogy mivel lehet még előállni ilyen egyszer használatos ötleteken kívül.
De volt egy különösen intenzív időszak a saknak, amikor nagyon sok variációt kitaláltak és bevezettek a történelemkönyvekbe, vagy ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk 700 éve létezhet Európában sakk, és ez alatt így nagyjából szépen elosztva fokozatosan.
Hát fokozatosan épül, de a 19. század, ami valahol a sakk egyfajta aranykora volt, hogy ez a kávéházi boldog áldozatokban gazdag békeidők, vagy hogy mondjam, tehát ez a amikor sok szem egy gyönyörködtető játszma született, mert nagyon ez az áldozatvállalós dolog dominált, ugye az alap a királycsel volt, ugye E4, E5, F4, rögtön feláldozok egy gyalogot, és kinyitom a saját királyszárnyamat. Na most ez gyakorlatilag eltűnt, tehát félig meddig létezik még, tudnak erről az emberek, néha úgy bedobják esetleg egy blitzben, de ez szinte megszűnt létezni. És ez még mindig a komolyabb, talán még mindig a komolyabbak közé tartozik, de egy csomó minden már teljesen kuka. Tehát ami szerintem most a sakk, most én tényleg nem vagyok ennek úgy se történészes, se szakértője, de én azt mondanám, hogy az, amit most erről tudunk, az úgy egy 100-120 éve épül. Persze a játékra vonatkozó elvek, alapelvek, azok ennél régebbre nyúlnak vissza, de például Morphy, ugye a 19. század derekának a nagy amerikai játékossa, nem hivatalos világbank, stb. Az ő dinamikus játéka, ugye az a felismerés, hogy a kezdeményezés, aktivitás az fontosabb, mint az anyag, mármint a számbeli fölényed, az... tehát ilyen fontos elvek már megszülettek. Pontosan ilyen elvek miatt tanulják még mindig valószínűleg a gyerekek. A Morphy játszmája, az operaházban játszott játszmája, most nem emlékszem, ki volt az ellenfele, ez egy híres történet, hogy az opera szünetében lejátszották minden idők egyik leghíresebb játszmáját. És az tényleg egy ilyen kiváló oktató anyag ma is ennek az elvnek a demonstrálására. De a konkrét tudás, tehát a megnyitás elméleti tudás az most már annyira specializálódott, meg aprólékossá vált, hogy nagyon nehéz hozzátenni, és amit hozzá lehet tenni, az pedig elválasztatna tényleg a programok segítségétől. Egyébként ez úgy működik, nem is az, hogy a laptopodon bekapcsolod a Stockfish ezért, hanem hogy én azt hallottam, úgy tudom, hogy az elitnek ilyen előfizetése van ilyen floridai gépparkokba, mert ugye ehhez hardware is kell, tehát nem csak a program, hanem egy olyan hardware, és akkor azon keresztül futtatja. Tehát leül a Heine Nielsennel, meg még a három haverjával Tenerife-n, készülve a címmeccsre, nézd a tábla fölött, ott nézegetik, eszükbe jut valami, ők is gondolkodnak rajta, de hát akkor gondolom bedobják a gépbe, hogy az is mondjon valamit.
Akkor még zárásként lehet nekem egy olyan kérésem, vagy kérdésem, talán a hallgatók számára is érdekes lehet ez, hogy Imre, tudsz ajánlani mondjuk 5 olyan híres partit, amivel egy laikusnak érdemes lenne elkezdenie ismerkedni ezzel a játékkal? Lehet 3 is, vagy ahányat jónak látsz, amit megtalálni az interneten, akár kommentárral, vagy videóval, amik olyan mérkőzések, amik nagyjából így egy laikus számára is élvezhetőek, és egyben tanulságosak.
Hát most fejből nem olyan könnyű hirtelen, de hogyha valaki nem ismeri, akkor ez a Morphy játszma, most szégyellem, hogy nem jut eszembe az ellenfele neve, az nem volt egy jelentős játékos egyébként, de azt hiszem 17 lépésben, és talán meg le is tudnám most játszani, de rá lehet keresni, hogy Morphy opera, stb. Ez egy nagyon híres, és egyébként maga nemében egy egyszerű játszma, tehát felfogható, hogy ott mi történik. Ezt ajánlanám, ami ennél jóval-jóval komplexebb, de ha már szintén szóba került Kasparovnak ez a játszmája a Topalov ellen, ahol...
Ez 99.
Azt hiszem 99, ahol a középjátékben egyszer csak Kasparov szinte a semmiből ő nyilván már pár lépésre előre látta, hogy ott mi fog történni, de egy bástya áldozattal egy nagyon-nagyon hosszú, bonyolult áldozat szekvenciát vezetett be. Egyébként ez az egyik legszebb motívum a sakkban, a királyi vadászat, amikor valami olyasmi történik, hogy nem az elsáncolt sarokban lévő királyt bemattolod, nem tudom, egy szép kombináció a 3 lépésben, hanem valahogy kikergeted a helyéről, és végig üldözöd a táblám, és ez eleve nagyon ritka, de manapság aztán ez végképp 1000-ből, ha egy ilyet látni, és itt ez történt, és végig egy tűzjáték volt ez a parti, ezt is mindenképp ajánlom. Egyébként a chessgames.com oldal, ami egy kiváló adatbázis, aki így tájékozódni szeretne mindenféléről, az egy nagyon jó hely, és minden nap ilyen daily puzzle várja az embert. Hétfőtől vasárnapig egyre nehezebbek, amit meg lehet fejteni, és rengeteg játékos, gyakorlatilag összes elérhető játszmája fönt van, és minden játék, a jelentősebb játékosokhoz vannak külön válogatások az ismert, kivételesen jó partjaikról. Hát az egy aranybánya, ott ezeket nézegetni. Van, ami kommentált is, azt érdemes megnézni. De várj, hogyha szóba került a vezércsel, egyébként ugye ez volt magyarul a sorozat.
Queen's Gambit. Queen's Gambit.
Igen, ugye a Queen's Gambit az egy megnyitás, igen, ami magyarul vezércsel, ami egyébként teljesen más logika, mint a királycsel, bár szimmetrikus, tehát D4, D5, C4, E4, E5, F4, de teljesen más a kettő. Egyébként egyetértek azzal, amit elmondtál, szóval egy ilyen tipikus Netflix limonádé volt, de sok szempontból volt, ami sok szempontból is ott azért félrement, és nagyon Hollywood, de amit látunk a sakkból, bár ez csak pillanatokra látszik, de az megkockáztatom, hogy még soha játékfilmben nem vették ilyen komolyan, uh-huh, hogy az hiteles legyen, ami tényleg a táblán történik. Azt hiszem konkrétan Kasparov volt ennek valahol a tanácsadója. Az utolsó mérkőzés, amit a hölgy játszik az ellenfele ellen, az egy abszolút zseniális játszma, amit én nem ismertem, nem tudom azt honnan vették elő. Ivancsuk, szinte nem emlékszem az ellenfelére, Ivancsuk 90-es, 2000-es éveknek egy nagyon-nagyon jó, hát ilyen top 10-es fantasztikus játékosa volt, most már ő is így fél, már kicsit kiöregedett. Ezt azért hoztam szóba, mert az tényleg egy eszméletlen találat volt, ugyanis abban a játszmában feláldozza a vezérét úgy, hogy közben bevisz egy gyalogot, és vezért csinál belőle, ami ugye a középjátékban ritka. Tehát a végjátékokban ugye már kevés a figura, ott a közvetlen mat elég ritka, tehát a végjátékok általában arról szólnak, hogy még a megmaradt gyalogokat megpróbáljuk bevinni, és akkor vezérrel majd matot lehet adni. Azt, hogy a középjátékban bevinjünk egy gyalogot, amikor ugye még tele a tábla, az nagyon ritka, és itt feláldozza a vezérét, és csinál egy másik vezért, ami az egésznek egy tök szép allegóriája, hogy ugye ez történik a főszereplővel. És az tényleg egy zseniális. Csak nem tudom megmondani, hogy Ivancsuk és ki jelen, de hogyha valaki most hallgatja ezt a műsort, és így rákeres, hogy Ivancsuk, Queen's Gambit, akkor biztos meg lehet találni.
Én úgy emlékszem, hogy te írtál is egy cikket erről a Queen's Gambit sorozatról.
Igen.
Amit szintén meg lehet találni. Nem emlékszem, hol jelent meg.
Dunst. A Dunst online-on. De hát rengeteg, tényleg rengeteg fantasztikus játszma van, és ez tényleg csodálatos a sakkban, hogy végül is megadja azt az embernek, hogy nem muszáj szenvedni és lesújtani magunkat a játék jelentette feszültséggel, és ez az írtózatos stressz, ami egy ilyen klasszikus játszma. Biztos van olyan, aki alkatilag ebben van örömet lel, de én ezt nagyon nehezen elviselhetőnek éreztem. Viszont mint hogyha egy múzeumban járnál, tényleg egyszerűen esztetikai és szellemi gyönyörűséget okozó játszmák ezrei, tízezrei várnak mindannyiunkra, tényleg hát az interneten, bárhol. Van egyébként még egy érdekes leágazás a dolognak, amiről még nem beszéltünk, a feladványok világa, ami szerintem nem baj, hogy ezt kihagytuk, mert az tényleg egy teljesen külön univerzum, ugye azok olyan, a legtöbb sakkfeladvány, azért nem mindegyik, de nagyon sok olyan sakkfeladvány van, ami hát olyan állás, ami teoretikusan létrejöhet rendes játszmából, szabályosan, de hát látjuk rajta, hogy sosem jönne létre, mert annyira valószínűtlen. De például, ezt most ha már belekezdtem, végigmondom, van egy olyan típusú feladvány, egyszer valaki rájött arra, hogy meg lehet azt csinálni, és aztán még született néhány ilyen, lépsz valamit, az ellenfél beviszi a gyalogját, és csinál belőle egy tisztet. Ugye a sakkban az esetek 99%-ában ez vezért jelent, mivel az a legerősebb. Gyakorlatilag az egyetlen, ami indokolhatja, hogy mégse vezér legyen, az, hogyha el akarod kerülni a pattot, mert a vezérrel pont patt lenne. De hogy ebben a feladvány típusban nem is teljesen erről van szó, tehát hogy csak akkor tudsz nyerni, hogyha te is azt a tisztet veszed föl. Tehát hogyha futót, bástyát, huszárt, ami ezt hogy, ezt mondjuk ez az ötlet valakinek a fejében megszületik, és akkor most leülsz egy táblára, és megpróbálsz felállítani egy ilyen állást, ez azért elég hihetetlen. Hogy
hát ez egy tandori vers.
Igen, ott vannak a tandori, mi a címe, a kis báránkinéz, a betlehemi jászolból, igen.
Meg a táj két figurával.
De valami hasonló megoldás van, nem tudom, hogy ugyanazzá változik-e.
Hát mert, hogy nem igen, üti le.
Igen, hogy ugyanazzá változik, hogy nem, így van, hogy nem üti le, hanem bemegy mellette, és az is huszár lesz.
Igen.
Na de mi meg elérkeztünk a végjátékhoz, az Endgame-hez, ami pusztán abból áll, hogy megköszönjem a hallgatóknak a figyelmet, nektek pedig, hogy itt voltatok velünk. Külön köszönjük Imre a sok érdekes meglátást és történetet a sakk világából. Találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást még egyszer.
Örülünk, hogy itt voltál. Hello!